beszállítások, kortárs szerződés. 839.666 az SMS szám, már is írhatnak nekünk a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség által ismerős már a legjobb női munkahelydíj, immár 5. alkalommal Márt gazdára ki is osztották, mindjárt kiderül, hogy ki kapta és hogy miért. Célja, hogy rámutasson a nők foglalkoztatásának esélyegyenlőségi szempontján túl a nők alkalmazásának gazdasági szükségszerűségére is jó példákat mutasson be, amelyeket más vállalkozások is átvehetnek, tehát példaértékű döntések, összeállítások.
Ötödszörre osztották ki a legjobb női munkahely díját, amit a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség hirdet meg. Ferenci Andrea elnök.
Hát a válság következtében nagyon sok cég került abba a helyzetbe, hogy sajnos nem az a legfontosabb számukra, hogy jó női munkahelyek legyenek, hanem egyáltalán túléljék a válságot. Nekünk igen szigorúak a feltételeink, kevesebben jelentkeztek, mint az elmúlt években, illetve nem volt könnyű olyan cégeket találnunk, akik igazán megfelelnek a feltételeknek, ezért is inkább úgy döntöttünk, hogy a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok kategóriájában nem hirdettünk pályázót.
20 és 250 dolgozó közötti kategóriában viszont a Monor és Környéke Takarékszövetkezet, illetve annak jogutódja, a Pátria Takarékszövetkezet lett az első helyezett. Náluk jártam.
Gálnéczuba Magdolna vagyok, valóban több munkakört töltöttem be már, mindig volt előrelépés, illetve törődtek a kollégákkal. Minden szempontból úgy a család, a gyerekek, a maga a munkakör betöltése, ehhez való tanulást elősegítették.
Önnek van családja?
2 kisfiam van, illetve a férjemmel élünk együtt. Én munka mellett végeztem el a főiskolát, munka mellett tanultam nagyon sok olyan plusz végzettséget szereztem meg, amivel előrébb tudtam lépni. Kezdetben pénztárosként kezdtem évekkel ezelőtt, aztán számlavezetés területén az első gyerekem bölcsiskolát követően, mint központi dolgozó, könyvelőként dolgoztam, aztán második gyerekem szülését követően pedig Bőrinci Fióknak voltam közel 6 évig a fiók vezetője, és januártól töltöm be a hálózati vezetői munkakört.
Az pedig a cég tudatos döntései között szerepel, hogy terveznek a nők családalapítási szándékával, visszatérésével, mondja a személyzeti vezető.
Ezima Judit vagyok, a Pátria Takarékszövetkezet HR vezetője. A legfontosabb cél az, hogy a dolgozó jól érezze magát. Jól érezni akkor tudja magát, hogyha nem kell azon idegeskedni, hogy a gyerekét kirakják az óvodából, mert ő túlórázik, ha nem kell azon idegeskedni, hogy nem tudja megszoktatni a gyerekét a bölcsödébe, mert akkor a munkahelyéről kiesik, hogyha tud azzal számolni, hogyha ő elmegy majd szülni, akkor ugyanúgy visszavárjuk őt, mint ahogy elment, sőt, még amikor állásinterjúra jönnek kollégák, mi ezt is meg szoktuk beszélni, fiatal nőket is szeretünk alkalmazni, hogy mikor szándékozik gyereket szülni, és ez nálunk abszolút nem kizáró ok, hanem akkor beépítjük abba a tervbe, ami a hosszú távú foglalkoztatási tervünk.
A Takarékszövetkezetnél rácáfolva az átlagos magyar munkahelyekre, a dolgozók 90, a vezetők 75%-a nő. Így az elnök Boris Jánosné is.
Ezt a szerepet néha tudatosan, néha kevésbé tudatosan építettük, erősítettük. Ezek a hölgyek majdnem a fiatal koruktól egészen a nyugdíjazásig nálunk töltötték az idejüket. Átlag életkor 40 év, ebben a legfiatalabb munkavállalónk 23, a legidősebb majd 70 éves. Azok a munkavállalók, akik a munkaerőpiacon olyan munkahelyet keresnek, ahol a biztonság, a stabil munkahely, a kiszámíthatóság, hiszen nálunk a munkaszerződés zöme határozatlan idejű. Nincsenek olyan jellegű apró betűk, amelyek az ő munkavállalói stabilitását megrontaná, azok nálunk megfelelő szerepet helyet találnak. Természetesen hozzáteszem, hogy ehhez oda kell, hogy társuljon az is, hogy ebben a szerepben ők is maximálisan meg tudjanak felelni a Takarékszövetkezet elvárásainak.
A további díjazottak az Industrial Technic Hungary Kft. És a Bika Logisztikai Kft. Lett. A Karrierfejlesztési Szövetség elnöke Ferenci Andrea hangsúlyozta, fontos, hogy kölcsönös viszony legyen a munkáltató és a munkavállaló között.
Úgy érezzük, hogy nem elsősorban pénzzel kéne támogatni a cégeket, hogy visszavegyenek gyermeknevelésből visszatérő nőket, hanem mind a két fele kéne ösztönözni arra, hogy egy jó kommunikációval teljesen világossá váljanak a feltételek úgy munkaadók, mint munkavállalók számára, hogy mik azok a szempontok, amit nagyon-nagyon fontos figyelembe venni. Például Magyarországon még mindig nem nyilvánvaló ez az élethosszig való tanulás kérdése. Ha ez minden ember és minden nő számára egyértelmű lenne, hogy akkor is, amikor gyermekkel otthon marad egy nő, ma már az internet korában van lehetőség arra, hogy fenntartsa az ismereteit, vagy sőt továbbfejleszte, és ha ezt így teszi, akkor visszatéréskor ő egy értékes munkaerő, és nem azért fogja őt a cég fölvenni, és hosszú távon esetleg megszabadulni tőle, mert egy kormány vagy állami támogatást kap, hanem azért, mert a cégnek erre az értékre szüksége van. Mind a két félnek meg kell tenni azokat a lépéseket, hogy ő visszatéréskor, esetleg rugalmasabb körülmények között, egy átmeneti időszak után, de vissza tudjon kerülni ugyanabba a pozícióba, vagy esetleg még jobba, mint volt.
0-39-666 az SMS számunk, írjanak nekünk, Svéd Alóra, Jólét Alapítvány Alapítvány vezető helyettese, HR szakértő vendégünk is, Nagy Beáta, a Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitikai Intézet docensek és csokom hölgyeim.
Üdvözlünk a hallgatókat!
Együtt hallgattuk az iménti összeállítást, amelyből egyébként az is kiderült, hogy az értékes munkaerőt lássuk a női munkatársban, ne feltétlenül azt, ami ugye egyébként ezelőtt jó pár évvel megvolt még, hogy ja, ha családot szeretne, ha gyereket szeretne, hát akkor nem biztos, hogy visszaveszem, mondja a cégvezető magában. Mondja ezt gyakorta, Nagy Beáta, hogy látja felmérések alapján.
Hát én azt látom, hogy ez változatlanul megvan, sőt a rendszerváltozás után ez megerősödött. Tehát az adatok azt mutatják, hogy sokkal kisebb eséllyel lehet visszakerülni már a munkahelyre, mint korábban volt. Mindenféle jogi garancia ellenére a munkáltatónak nem érdeke az, hogy olyan munkaerőt vegyen föl, akiről nem tudja, hogy szülés után mikor szeretne visszatérni, hány évvel van távol. Tehát, hogy kettős bizonytalanságot látok, mind a két bizonytalanság növekedett, de egyrészt a munkáltató is bizonytalanabb helyzetbe került, hogy vajon a munkavállaló mikor, hogy fog és hogy szeretne visszajönni, és a munkavállaló is, hogy vissza, lesz-e még egy cég, ahová vissza tud menni, és hogy visszaveszik-e, és bent tud-e maradni.
Ugye az iménti példa, a díjnyertes takarékszövetkezet esetében, ugye többségben vannak a hölgyek, sőt a vezető pozíciót is hölgy tölti be. Számít ez?
Mármint, hogy...
Megértő, vagy épp hogy fordítva, mert a női főnök nem annyira megértő.
Nem feltétlenül, sokkal inkább az számít, hogy személyes érintettség van-e a dologban. Én nagyon sok férfi menedzserrel találkoztam, aki roppant megértő volt, és ösztönözte női férfi kollégáit, hogy maradjanak otthon a gyerekkel. Tehát, hogyha valakinek személyes érintettsége van, érzékenysége, az sokkal többet számít, mint hogy valaki férfinak vagy nőnek született.
Svéd Adóra, stratégia kell? Új? Vagy van már, működik, mi az, amiben változtatni kell, mert lám az iménti példa még egyszer visszatölve a téma kezdőszállításunkra, hát van rá jó példa.
Nagyon sok jó példát ismerünk. A Jólét Alapítványhoz azok a cégek fordulnak, akik változást szeretnének elérni ezen a téren. Több szinten is megtehetik ezt. Vannak olyan vállalatok, akik először kisebb eseményekbe vonják be a gyesen lévő szülőket, kisebb szolgáltatásokat nyújtanak nekik. Például moderált vállalati kismama klub keretében felkészítjük az anyákat a visszatérésre.
Na, mesélj egy picit róla.
Nagyon sok vállalat van, aki ugye kismama klubot rendez a gyesen lévő szülőknek, hiszen nem csak anyákról van szó, hanem apákról is. Ilyenkor meghívnak minket, és mi pedig segítjük őket abban, hogy a munkáltatói szempontokat is ismerjék meg, tudatosabban tudják a visszatérést tervezni, készüljenek fel azokra a dilemmákra, amelyekkel majd a visszatérés után fognak találkozni a munkahelyen.
Milyen dilemmák ezek? Például egyet-kettőt mondjuk, ami nagyon...
Ugye azt tudjuk, hogy minél hosszabb a távollét az otthon töltött idő a gyermekkel, annál nehezebb a visszatérés. Ezek azok a dilemmák, hogy megváltoznak a munkahelyi követelmények, a munkakör elemei is megváltozhatnak, új elvárások, például egy új informatikai rendszer bevezetésével új tudást kell elsajátítaniuk, és gyakran egy olyan szervezeti egységbe térnek vissza, hogy nem feltétlenül tudja a cég ugyanabban a munkakörbe visszavenni őket, ahol meg kell ismerkedni ők az új munkatársakkal, és ugye az otthoni feladatok ellátása mellett. Lehet, hogyha szerencsés esetben vannak, akkor van egy másik fél, egy társ, akit be tudnak vonni, hanem akkor nagyon sok egyedülálló szülővel találkozunk, akkor erre is felkészítjük őket, hogy egyedülálló szülőként hogyan tudnak helytállni munkával is.
Hát amúgy is van egy ilyen begyebesedett szemlélet, ezt beszéltük az rendszerváltás alatt is, hogy ugye, és társadalmi előítélet, hogy a férfi és a nő feladata mi is. Hát ezen is változtatni kéne valamilyen szinten, nem nagy Beáta?
Hát azt gondolom, hogy mindenképpen, mert az, hogy Magyarország regionálisan a legtradicionálisabb értékeket vallja ebben a kérdésben, annak nagyon nagy következményei vannak. Következményei vannak a munkaerőpiaci belépésre. Tehát ameddig a munkáltató fejében, munkavállaló fejében az van, hogy egy nő egy másodlagos kereső a családban, addig nagyon nehéz ugyanolyan feltételeket tárgyalni.
Vidéken is ez van, kisebb cégeknél is, vagy általában nagy logisztikai cégek?
Ez országos szinten van, tehát országos vizsgálatok sorra mutatják azt, hogy ezekben az attitűd kérdésekben a magyar társadalom már az utóbbi 5-10 éve volt egy pici elmozdulás, de még mindig nemzetközi összehasonlítatban a leghagyományosabb. A nő feladata az otthon család ellátása, a férfi a kenyérkeresés. De annak ellenére van ez így, hogy már rég nem ez a helyzet, tehát a valós életben nem ezt tapasztaljuk, de az attitűdök szintjén mégis.
A Nyugat-Európában meg különösen nem.
Igen, Nyugat-Európában annak ellenére, hogy sokkal gyakrabban van az, hogy a férfi a kenyérkereső és a nő egy kiegészítő jövedelemmel járul hozzá a család jövedelméhez, ennek ellenére sokkal egalitáriusabb nézeteket vallanak. Ennek több következménye van, az egyik a munkaerőpiaci következmény, de következménye van például a gyerekvállalásra is, tehát azokban a társadalmakban, amelyek tradicionálisak, éppen kevesebb gyerek születik, tehát nem jó igazából ez a berendezkedés, viszont nagyon széles társadalmi konszenzus övezi, és senki nem mer nagyon hozzányúlni ehhez a kérdéshez, mert olyan kellemetlen lenne ezzel szembesíteni az embereket.
0-39-666, ez az SMS számunk, írjanak nekünk, de hát persze írj egy hallgató, szükség van a két keresős képletre, mert nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy csak egyik keres, a másik pedig otthon van. Hát ez is egy probléma, és ezt le lehet küzdeni, mondjuk mindjárt itt puskázom azt, hogy anyabarát munkaközvetítő és tanácsadó műhely, mert van ilyen svéd adóra.
Igen.
De ugye ez lehet apabarát is, mert ha apa marad otthon, akkor...
Azért az alapításkor ugye azért kapta az anyabarát nevet, mert mint ahogy Beáta is említette, Magyarországon elsősorban a nők mennek el gyermekgondozási távollétre, a férfiak még kevésbé, bár ilyen jó gyakorlatokat is látunk, és itt szeretném ismét azt behozni, hogy nagyon sok olyan vállalat van, aki például tesz azért, hogy a férfi munkavállalók otthoni szerepvállalását erősítse, különböző programokkal, apabarát tanácsadással, a férfiaknak gyermeknevelési, munka és magánélet megosztási fórumokat, programokat, képzéseket szerveznek, illetve családi szinten kezelik a munkavállalás kérdését is.
Azt is olvasom, hogy ugye a sikerkritérium egymás szempontjainak megismerése és az azokra való kölcsönös reagálása, hogy szépen hangzik, de hogy mutat a gyakorlatban?
A gyakorlatban ez úgy mutat, hogy ugye jogilag is, és a humán erőforrás gyakorlatban is előfordul, hogy a munkavállaló és a munkáltató ellenérdekelt felek, de az érdekük az, hogy a vállalat működjön, és minél több profitot termeljen, és hogyha egy vállalat, ezt számos kutatás bizonyítja, tesz azért, és olyan szolgáltatásokat nyújt, vagy olyan szabályozásokat vezet be, amelyekkel a munkavállalók munka és magánélet harmóniáját, a rugalmas foglalkoztatást, akár a gyermek elhelyezési megoldások támogatását nyújtja a munkavállalóknak, akkor természetes, hogy sokkal jobb teljesítményt nyújtanak a munkavállalók. Egy gyakorlati példa, van olyan ügyfelünk, aki például teljes vállalati szinten egy anyabarát politikát dolgozott ki a mi közreműködésünkkel, és ez például szabályozza a gyersről visszatérőkkel való belső kommunikációt, tehát az egész folyamatot onnantól kezdve, hogy belép egy női munkavállaló a szervezetbe, odáig, hogy visszatér a munkavilágába.
Sőt, hogyha esetleg vállalati felső vezetésben kap helyet, akkor mindjárt megnézzük a rangsort. Az európai átlag 12%, Magyarországon 5%. Európa női parlamenti képviseleti, európai női parlamenti képviseleti arány 25%, nálunk ez az arány 9%. Nagy Beáta. Beállt ez a különbség, stagnáló szintnek mutat, mert igazából erről nagyon régóta beszélgetünk és beszélünk.
Igen, igen.
Nem nagyon tudunk kimozdulni.
Sőt, ugye azt látjuk, hogy Európa többi országában kimozdultak. Tehát, hogyha megnéznénk azt, hogy a többi országban mi a helyzet, azt látjuk, hogy Magyarország az Európai Unión belül hátulról a második, harmadik helyen van. Tehát, hogy ezt hozzá kell tenni, hogy miközben mi beszélgetünk róla, vagy nem beszélünk, nem történik semmi, máshol viszont történnek, tehát, hogy a környező országokban Én azt gondolom, hogyha arról beszélünk, hogy érdemalapú társadalommal szeretnénk élni, olyan van, ahol az számít, hogy ki mennyit tud, kinek mi a hozzájárulás a gazdaság működéséhez, akkor nem lehet kihagyni a nőket.
Tehát megtérül gazdaságilag.
Abszolút, ez egy gazdasági szükségszerűség, tehát ez egy veszteség mindaddig, amíg nem veszik figyelembe a nőknek az emberi tőkéjét, a tudását. Tehát én azt gondolom, hogy le lehet ezt vetíteni cégszintre, és amit látunk, Dóráék is, és én is, hogy azok a cégek, amelyek erre rájöttek, hogy a diverzitás, a sokszínűség, a női munkaerő figyelembevétele megéri, azok elkezdték a vállalati programokat kidolgozni. Nem feltétlenül csak a magyar tulajdonú cégek jöttek rá, sokkal erősebb a multinacionális cégeknél ez a szemlélet. Ők munkavállalóban gondolkodnak, és nem nőben és férfiben, nem
ez
anyában és apában.
Ez valami csak megindul.
Hát megindul. Kérdés, hogy ők mennyire tudnak hatással lenni a többi célra. A cégre a retorika szintje rettenetesen, tehát hogyha rendezünk bármilyen találkozót, nagyon tetszenek ezek a jó gyakorlatok minden cégnek, de aztán hátradőlnek, hogy ezt nálunk nem lehet megcsinálni. Nekünk erre nincs eszközünk, nincs erre munkaerőm, nem engedhetjük meg magunknak. Sokszor van erről szó, tehát nagyon sokszor például arról van szó, hogy rugalmas munkaidőt, vagy rugalmasabb munkaidőt kellene biztosítani, és már megoldódna nagyon sok feszültség.
Hát ebben például a skandinávok nagyon előre járnak, nagyon régóta, és én szeretett volna hozzátenni valamit, Svédadóra?
Igen, nemrég volt egy női vezetők részvételével rendezett konferenciánk, ahol elmondták azok a vállalatok, ahol ezek a gyakorlatok jól működnek, hogy náluk azért volt ezt könnyebb bevezetni, mert nagyon magas felső vezetői szinten az elkötelezettség megvan. És ez adódik abból, hogy a külföldi anyavállalatnál működnek már ezek a rendszerek, ezeket nagyon nagy erőfeszítéssel és sok önkéntes hozzáadott munkával tudták Magyarországon is interpretálni, de nagyon fontos az, hogy vannak női előmenetelt támogató rendszerek, mert mindaddig, amíg az esélyegyelőség nem adott nálunk, addig igenis fontos olyan női karriermenedzsment programokat a szervezeteknél bevezetni.
Női előmenetelt program.
Igen, igen, hiszen a nők a gyermekvállás miatt hosszú ideig késnek nálunk.
Hozzátértek annyit, hogy ez...
listáján. A vizsgálat Dániát, Finnországot és Új-Zélandot tartja a legkevésbé korrupt országnak.
Ezeket nagyon nagy erőfeszítéssel és sok önkéntesével tudták Magyarországon is interpretálni, de nagyon fontos az, hogy vannak női előmenetelt támogató rendszerek, mert mindaddig, amíg az esélyegyelőség nem adott nálunk, addig igenis fontos olyan női karriermenedzsment programokat a szervezeteknél bevezetni.
Női előmenetelt program.
Igen, igen, hiszen a nők a gyermekvállás miatt hosszú ideig késnek nálunk.
Hozzátértek annyit, hogy ez nem egy női kérdés.
Igen,
most ugyan mi női meghívottak vagyunk, de nyilvánvalóan ez nem egy női kérdés.
Ez jó, hogy
gazdasági, munkaerőpiaci, foglalkoztatási kérdés. Tehát ha előre szeretnénk lépni, akkor itt valamit tenni kell, különben semmi nem fog történni. Tehát, hogy ez egy társadalmi, gazdasági kérdés.
Akik már tettek ezért, Haraszti Ildikó vonalban, Szívkorúak Idősek Otthonának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem véletlen, hogy önök kapták a külön díjat ebben az évben. Csupa nő dolgozik az Idősek Otthonában?
Igen. Igen, ennek a külön díjnak a különbsége az azért van, mert eredetileg a kiíró, a pályázat kiírója a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség a versenyszférára gondolt, amikor ezt a pályázatot kiírta. Én már tavaly, 2011-ben megpályáztam ezt a díjat, és leírtam természetesen a pályázat kapcsán, hogy miért érzem én úgy, hogy a mi idős otthonunk, ami egy állami idős otthon, ez rendkívül fontos, egy önkormányzati fenntartású idős otthon, miért.
Mondjon egy écát nekünk, hogy miért is fontos.
Igen, hát
hogy fontos, csinálják önök jól, miért?
Itt az előbb a hölgyek mondtak néhány olyan szót, amire felkaptam a fejemet, a gyakorlat szintje és a konferenciák. Igen, a konferenciák valóban nagyon fontosak, mert ott tényleg lehet cserebelélni a jobbnál jobb ötleteket, de a gyakorlat szintje az ott kezdődik, amikor a dolgozók saját maguk gondolják, úgyhogy ezt az úgynevezett esélyegyenlőséget meg kell egymás közt teremteniük. Természetesen ezt a vezetőjük nélkül nem tehetik, tehát ez nyilván kell egy megfelelő vezető.
Tehát csapatunkkal azt mondja?
Ez egy olyan...
Ideálisan hangzik, hogy mindenki ezt szeretné, és akkor napra fogjunk meg itt.
Igen, ez így van. Most lehet itt esélyegyenlőségi terveket írkálni, meg képzési terveket, meg egyéb ilyen dolgokat, de ha az csak papíron marad, az kutyafülét sem ér, azért ezt valljuk be. Na most ezt itt nálunk kétféles, két síkon kell elképzelni, az egyik az úgynevezett emberi vagy társadalmi sík, a másik pedig az intézményi munkaadói sík, és ez a kettő együtt egymással teljesen korrelál itt nálunk Sütőn. Az emberi sík az ugye azt jelenti, hogy a dolgozók figyelnek egymásra, mert ez egy olyan intézmény, ahol hibát elkövetni nem lehet, gyenge látszámet nem lehetnek a rendszerben.
Helyezzük el egy picit Sütőt a térképen, csak röviden, hogy tudjuk, hogy...
A Duna mentén kell elképzelni, tulajdonképpen a Dunának van ez az északi, mondhatni úgy, hogy vízszintes vonala, és tegyük be mondjuk Sütőt, Nyergesújfalú, Esztergom, Nyergesújfalú és mondjuk Tata közé körülbelül, de a Duna partján közben.
Hát tegyünk be ilyen példákat, Csongrád megyébe, Békés megyébe, Jászlagykuszon megyébe, köszönöm, hogy itt volt, és hogy ezt elmondta nekünk, és gratulálunk a különdíjhoz, lám van, tehát járható példa, köszönjük. Tehát vissza a stúdió vendégeinkhez, sőt, nézem az SMS falat, van, aki már írja, hogy az egyik nagy gazdasági csoportnál rendben működik, magas a női dolgozók aránya, írta nekünk az egyik hallgató. Aztán azt is írják, hogy előítélet, attitűd, ugye erről is beszélgettünk, a nők nagy része nem dolgozna, ha egy fizetésből meg lehetne élni. Hát persze, erről is beszéltünk, de hát ez már
is megyenek egyetemre, tehát hogy akkor nézzük azt, hogy akkor minek tanulnak a lányok? Tehát, hogy most szándékosan vagyok provokatív, de hogyha nem, tehát nyilvánvalóan a társadalom egy része, vagy a nők egy része nem szeretne dolgozni, bár én azt gondolom a férfiak egy része sem szeretne dolgozni.
Ha ez jogában áll egyébként elmenni ügyesre, meg
igen,
most már
igen,
nekik is.
Igen. Tehát, hogy nyilván sokféle társadalmi érdek van, és sokféle női érdek van, meg sokféle férfi érdek van. Mi most elsősorban azokról beszélünk, azt gondolom, hogy akik szeretnének tenni, szeretnének visszatérni. Van, aki anyagi okokból, van, aki azért, mert önmegvalósítás számára, és szeretné használni azt a tudást, amit szerzett.
Kérdez egy hallgatónk, és teszem tovább a kérdést Véda Dórának, hogy a HR például nagyon sok cégnél van, HR osztály, miért nem az ő feladatuk, hogy ők segítenek abban, hogy a női erőmedet eltámogassák?
Általában a HR területre tartozik ez a feladat. Ez attól is függ, hogy milyen az a HR terület szerepe a szervezetben, mennyire van stratégiai szinten. Ha a HR szervezeti egységnek olyan vezetője van, aki tudja ezeket, akár mint ahogy korábban elhangzott, az alulról jövő kezdeményezéseket, munkavállalói ötleteket úgy becsatornázni, és úgymond idézőjelben eladni a felső vezetés felé, hogy ez miért is éri meg a szervezetnek, akkor természetesen ez nyitott fülekre talál, és akkor ilyenkor történnek olyan intézkedések, vagy olyan változások a szervezetben. De nagyon fontos azt is látni, hogy gyakran a HR terület túlterhelt, és nem biztos, hogy tudnak ezzel foglalkozni. Egyébként a jellemzően azok a vállalatok foglalkoznak ezzel, ahol olyan magas a női dolgozói létszám, hogy változást kell.
Tehát nincs akkora bérkülönbség, amekkora
egyszerűen kezelni kell ezt a kérdést, mert olyan nagy egy jelen lévő állomány, hogy szervezeti szinten. És ugye a nagyobb cégeknél, mint ahogy a betelefonáló hölgy említette, természetesen nagyon fontosak az alulról jövő kezdeményezések, de muszáj szervezeti szinten kezelni, hogy ne egyedi kedvezmények, egyedi juttatások legyenek, hanem mindenkire kiterjedő férfi és női dolgozókra egyenlet kiterjedő szolgáltatásokat kapjanak a dolgozók.
Hát köszönöm szépen, még egy hallgatói kérdés, így költői kérdésként a végére, és a gyerekekkel mi lesz, míg anyuka akar.